Drago menja i oćanke. O te sen fiod. O ur Jezus Kristus. Szent nevében jövünk eléd imádsággal. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testet, ami értünk töretett meg. Köszönjük a kiontott drága szentvért, amely értünk folyt ki, hogy igazként bármikor az Atya szent színe elé járulhassunk, beléphessünk a trónterembe, és bevihessük az imáinkat az oltárra. Köszönjük, Atyám, hogy nekünk adtad az imádság hatalmát. Köszönjük, hogy megtanítottad velünk, hogy kigyókon és skorpiókon tapodhatunk, és az ellenségnek minden erején, és semmi, de semmi nem árthat nékünk. Elsőként, Atyám, megköszönjük az édesanyákat. Megköszönjük az ő életüket, és áldást kérünk rájuk. Túlcsorduló mértékben kérünk áldást. Akik babát szeretnének, legyenek termékenyek. Akiknek vannak gyermekei, azok szeretett közösségben éljenek a szülőkkel. És köszönjük, Atyám, hogy a szülőket, anyákat megáldod anyagilag, hogy fel tudják nevelni a gyermekeiket. Köszönjük, Atyám, a Te ígédet, amit elküldtél, és hálát adunk a Szent Szellemedért, különösen a friss kenetért. Hálát adunk, Uram, hogy hozhattunk friss tüzet a szenteknek, amit átadunk. Hogy munkálkodjon az életetekben. Kérjük, drága Szent Szellem, tölts fel mindannyiunkat a Szent Olajjal túlcsordulásig, hogy élő víznek folyamai áradhassanak a bensőnkből, és nagy gyorsasággal, robbanásszerűen változások jöjjenek elő a környezetetekben, pozitív értelemben, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kitartjuk a Szentvért, amely oltalmat jelent a számunkra, és felemeljük a szövetség vérét, és szólítjuk a trónteremből a segítséget, a megoldást. A megoldást minden helyzetre. Tudjuk, Uram, a Te ígédből, hogy minél nagyobb mértékben vesszük a Szentvért, és alkalmazzuk a Szentvért, annál nagyobb mértékben jön hozzánk az áttörés, az oltalom, a védelem, a változás. Köszönjük, Úr Jézus! A Szentvért, amely folyamatosan tisztít bennünket, és így bármikor tisztán, megigazultként járulhatunk az Atya trónja elé. Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy fogadd a friss tüzet. Nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és nagy-nagy szent tűzzel. Miért dőg a gyülekezet? Valami történt közben, ugye? Sok minden történt az elmúlt napokban, hetekben. Két hetet találkoztunk ugye legutoljára. El voltunk Prágában, mint tudjátok, öten, és hoztunk nektek szellemi dolgokat, tüzet, friss tüzet, és ezt szeretnénk mi előbb átadni. Hálát adunk az Úrnak, hogy az utunk szerencsés volt, balesetmentes volt. Hálát adunk a családtagokért, akik lehetővé tették, hogy elmenjünk. Szerdán 3 alkalom volt, 10 órakor, 15 órakor és 19 órakor. Az első alkalmon nagy szomorúan szívfájdalommal bejelentették. Hétfőn még úgy volt, hogy Benihén tud jönni, vagy kedden még nem engedték el, de elmegették az orvosok, hogy repülőre üljön, és mondták, hogy a keddi napot átsírták. Akik ott voltak kedden este, az esti alkalmon, mondták, hogy észrevehető volt, hogy nem találják fel magukat, tehát meg voltak zuhanva hirtelen, ugye a hirtelen helyzet miatt, mert annyira biztosra vették még hétfőn, hogy fog tudni jönni, de szerdára, mire mi mentünk, teljesen helyreálltak, és Isten olyan hatalmasan használta őket a tűznek a felgerjesztésében. Készítettünk pár videót, de csak ilyen rövideket, tehát összesen 5 perc. Ezt szeretném majd most bemutatni, majd itt körbeálltuk is. De elküldtem mindenkinek, úgyhogy otthon is meg tudja nézni. Sőt, azóta már vannak a YouTube-on is fönt, a linket megtaláljátok a Békeváron, a ráadások között például, azt tudjátok, hogy hol van. Azt mondtuk az első alkalomra, hogy nagyon jó. A lányok kimentek a gyógyító sorba, de nem értek oda, mert túl sokan voltak, és ugye már az alkalomnak vége volt. A második alkalom során egyszer megkérdezték, hogy pásztorok hol vannak, tegyék fel a kezüket, és kihívták a pásztorokat, így kijutottunk. De ne tudjátok meg, hogy milyen hatalmas tűzzel szolgálnak. Ezért ők minden bizonnyal Benihinnek valamilyen leszármazottai vagy oldalága. Először végigkérdeztem mindig, hogy ki, milyen országból van. Madarszki, lengyel, stb. Stb. De utána már aztán gyors ütemre kapcsolt. Fogjátok hallani azt, hogy fire. Az a tűz. Így megmutatom, hogy ment végig. Ott állt a sor. Az elkapok nem tudták követni. Fire, 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 fire. Így, ilyen gyorsan érintette meg őket. Vagy bennünket is, ugye? Tehát akik ott álltak a sorban. Hatalmas tűzzel. Ebből egy picit fogtok most látni, meg otthon majd meg tudjátok nézni, akinek van internet elérhetősége. És az egyik levette az akúját, és azzal a keretet suhintotta kifelé, így forgatta a feje fölött. Ezt tudjátok, mire emlékeztet, hogy amikor Elizeus illés köpönyével megütötte a vizet. 2 királyok 2:14-ben utána nézhettek ennek. Öröm volt jelen, tánc, kezek a magasban, mert a Biblia írja, hogy a szent kezeinket emeljük az Úrhoz. Igen, 2 királyok 2:14. Tehát ott van benne, amikor Elizeus az illés köpönyegével megütötte a vizet, és az ketté vált. Tehát ott is az erő működött, és itt is forgatta a feje fölött. Abból nem tudom, van-e videó, de ezt láttuk mi, akik ott voltunk. És azt hiszem, hogy ez egy átható élmény volt a számunkra, és bízom benne, hogy nektek is ezt valamilyen módon át tudjuk adni. Hazafelé jövet volt egy megtapasztalásunk az angyalokkal. Hátul a 3 szent imádkozott nyelveken jött a késztetés, és egyszer a mellettem ülő szent megszólal, hogy pásztor, hallod az angyalokat? Énekelnek. Pesten is ugye szoktuk hallani. És mivel már sötét volt, és én az útra koncentráltam, nem figyeltem erre, de abban a pillanatban, ahogy ez elhangzott, hogy az angyalok énekelnek, ilyen lútbőrt még nem éreztem a fejem tetején, a karomon, a vállamon, és utána én is egy halványan hallottam, hogy a távolból. Ez is egy bizonyság, hogy az angyalok ugye velünk vannak, örülnek, és vigadnak, és oltalmaznak bennünket. És akkor bejelentették, hogy a Benny Hinn vagy a második, vagy a harmadik alkalom során kivetítőn, Skype-on be fog jelentkezni, és végül is egy órás tanítást adott a Szent Szellemről, egy nagyon-nagyon jó tanítás. Na most én felvettem mind a három alkalmat. Az is fent van a Békevárnak a ráadásában. A Benny Hinn már le van gépelve, azt el is küldtem talán tegnap. Nyers szöveg még, de azért tudjátok használni. Majd egy kicsit lehet, hogy meg lesz még csiszolva, finomítva. Nagyon-nagyon mélységes tanítása volt a Szent Szellemről. Most nem tudom elmondani, úgyhogy nem is akartam jegyzetelni, meg azt hiszem egyikütő se jegyzetelt, inkább mindenki arra figyelt, hogy mi történik. Nagyon jó volt a tolmácsgép, jól hallani a magyar hangot. Ha a többit nem is, mert ugye nagyon erős volt a dicséret, a zene, meg visszhangos volt ez a csarnok, de többit lehet hallani. Na most aminek nagyon örülök, hogy megvan ez a három felvétel, a szerdai. A szerdaiban az utolsó egy óra Benny Hinn. Az utolsó egy órába jött a Benny Hinn, Skype-on, és nagyon-nagyon fantasztikusan tanított. Olyan, mintha ott lett volna. Csak nem ütette ránk a kezét, de mi nem emberre tekintettünk. Nem csalódottan jöttünk haza, hogy hát mégse volt ott Benny Hinn. Az a billentyűs, az a teltebb srác, állítok, ez a Benny Hinnnek a billentyűse. Ti tudtátok? Fantasztikus, hogy játszik az. Fantasztikus. Egy Dana nevű hölgy, az pedig olyan szépen énekelt. Úgyhogy ezt mind meg tudjátok nézni. Van esetleg kérdésetek? Még nem tudjátok, hogy mit kérdezzetek. Bekapcsolom ezt az 5 perc videót. Próbáljatok meg ideálni, hogy egy kicsit kapjatok ebből valamit. És utána rögtön friss tüzet ki akarom osztani, ki szeretném osztani. Úgy tudom, az Évi a következő soros a imádságban, akkor ketten imádkozunk majd értetek. Átjötteken, hát legalábbis én úgy érzem valamennyire. Igen. Most letesszük a szőnyeget, és most imádkozunk értetek. Kiosztjuk a friss tüzet. Közben imádkozunk nyelveken, és két dicséretet letöltöttem a YouTube-ról, ami ott hangzott el, azt fogom betenni. Egy kicsit imádkozunk nyelveken először. Fogjuk meg, igen. Fogjuk ezt. Halleluja, köszönjük Uram a szent tüzet, köszönjük a friss olajat. Ha 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 ha
Köszönjük Szent Szellem a jelentésedet, jelenlétedet, köszönjük az áradásokat a Jézus nevében, a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Te érintést. Halleluja, halleluja, halleluja. Most akkor imádkozzunk értetek. Fogadd a szent tüzet a Jézus nevében, a friss olajat a Jézus nevében. Fogadd a szent tüzet, a friss olajat a Jézus nevében. Áradj kelet! Fogadd a friss tüzet, fogadd a friss kenetet a Jézus nevében, áraszd otthon a családodra, a Jézus nevében, tedd a kezedet a terikére és a családtagjaidra, a Jézus nevében, áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Fogad a friss tüzet a Jézus nevében. Áradj kenet! Fogad a friss tüzet, és add tovább a családodban a Jézus nevében. Fogadd a friss tüzet. Fogadd a friss olajat, a szent olajat, a szent tüzet. Áradj kenet, áradj kenet. Használd friss olajat, a friss tüzet a Jézus nevében. S légy áldás! Használd ezt az erényt, Jézusnak. Hol van ez a vál? Hol? Merre?
Hát itt végig.
Így? Friss tűz. Áradj, 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 áradj Jézus nevében. Áradj Jézus nevében. Használd ezt az erényt. Használd ezt az erényt, drága szemsz. Nyisd az ajtókat. Nyisd a kaputat. És minden gonosz munkát megütünk. Leállítunk. A Jézus nevében. Tünetek eltávoznak. Szívek megnyílnak, amelyre jársz. A Jézus nevében. Tesszük hittel a hozott emlékeszövetekre, ruhadarabokra, a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőséges kenetét, a friss tüzet. Köszönjük, Úr Jézus! Köszönjük, köszönjük, köszönjük! Kaptatok valamit friss tűzből? Hogy nem maradtatok ajándék nélkül, bízom benne. Aztán ebben a friss tűzben szombaton szolgáltam. Én hiszem, hogy ők is sokat kaptak. Sőt, a pásztoruk tudta, hogy Prágából jövünk haza, akkor még úgy volt, hogy benni hinn alkalomról, de igazából nem a név számít. És ugyanúgy friss tűzet osztottunk, aztán volt gyógyítósor, és volt egy fiatal asszonyka valami gerinc problémával. Megkérdeztem, hogy hol. Oda tettem a kezemet, és az Úr elkezdett dolgozni rajta. És az alkalom végén tette a bizonyságát, hogy panaszmentes. Aztán volt egy gerincműtött, azt meg az Úr kihívta, hogy gyere még egyszer csak ki. Azt is mondtam, hogy tegye oda a kezemet, ahol van a probléma. Hiszik, hogy önáll is megjön az áttörés. Aztán, mivel mondtam, hogy keresem a cipőmet, megfelelő cipőt, ezt múlt héten, vagy két hetet talán mondtam, ugye? Nem mondtam? Hát, mert a szolgálat változhat. Erről majd külön beszélek mindjárt. És ott is mondtam, hogy most az Úr húsvéti imakör óta, húsvét szombat óta valamiben másban kezd használni. És meg kell találni a megfelelő cipőt. A cipőt is próbával lehet. Ez jó, az nem jó. Így működik. És megkérdeztem, hogy ki érzett meleget, forróságot a kézrátétel során. És többen jelentkeztek, hogy igen, érezték. Úgyhogy erre most oda kell figyelnem. Illetve annyira haladt a dolog, hogy tegnap délután pásztorunkkal, Erzsébettel beszéltem. Más ügyben hívott, de aztán kihasználtam az alkalmat, és mondom, jobb szóban elmondani, mint irogatni. Először is azt mondta, hogy jól táplált a nyáj. Ez jó megerősítés a pásztornak.
Aztán szeretné, ha továbbra is használhatná az egyház az írói talentumokat, és hogy a házasságos könyv az egy jó könyv, sok visszajelzést hall róla. Nem ez a lényeg, hanem felvázoltam, hogy mi történt a húsvéti imaszombaton, és a következő tanácsokat adta. Ez az üzenet nem csak nekem szól. Ez szól többeknek, akik már valamilyen szolgálatban állnak, vagy készülődik valami a szívükön, tehát mindenkinek szól, azért osztom meg veletek. Tehát a betegekért való intenzív imádkozást el kell kezdeni, nem csak a gyülekezetben, hanem úton, útfélen, Szent Szellemet kell ebben követni. Tehát el kell kezdeni használni, ami van, és kiderül, hogy mely területen működik. Tehát ez a cipőpróba. Evangelistáknál is. Egyiknél például nagyobb számban nyílnak meg fülek, másiknál nagyobb számban gyógyulnak meg gerinc problémák, és így folytathatnám. Tehát van gyógyító kenet, de ezen belül még különböző speciális kenetek. Tehát ezt csak a cipőpróbával lehet megtalálni, hogy melyik az. Krisztus testében a kenet felerősödött. Erzsébet is tapasztalja, hogy árja vidéket. És az intenzív kenet az csodákat fog előhozni, mert a kenet megtöri az íját, tudjuk az igéből. A szolgálat megváltozhat, mert ha az Úr ad egy másik kenetet, akkor az változhat. Erősséggel jön elő a Szent Szellem mostanában. Hogyha túl sok hívást kap valaki, ezt most konkrétan ugye céloztam, meg a Benny Hinnre is, hogy azért történhetett vele ez, hogy a teste elfáradt, mert nem tudott nemet mondani hívásoknak. Tehát a Szent Szellemet meg kell hallani, hogyha most 100 olyan hívás lenne, hogy akkor meg kell hallani a Szent Szellemet, hogy melyik az a 10 vagy 15. Mert nem jó, hogyha a test elfárad. A testnek meg kell adni a felüdülést, és a szellemnek pedig ugye az igét, mert a szellemünk az ige által elevenik meg. Hogyha a kiteljesedés még nem jött el, tehát én is most csak ízlelgetem, hogy ez most merre alakul, vagy mi lesz ebből, akkor olyan szépen mondta Erzsébet, hogy a növekedési fázis minden pillanatát is élvezni kell. És ma is élveztük, azt hiszem. És mondtam, hogy ez a kenet nem csak rajtam van, hanem ez a gyülekezetre is rászállt a húsvét ima konferencia óta. És erre annyit mondott, hogy természetes, hát a test együtt növekszik. Úgyhogy ennyi volt a beszélgetésem lényege. Ma egy kicsit olyan nevedősen kezdtük, nem? A szombati ima konferencián, akik ott voltak testvérek, őtőlük hallottam, hogy ismét előjött a nevető kenet. Az örömkenet. Valamikor 20 évvel ezelőtt, amikor én még nem jártam Pestre, csak hallomásból hallottam, hogy olyan nevető kenet és olyan öröm volt, hogy a fal mellett kézen fogva táncikáltak és vonatoztak körbe-körbe. És mi is nagy vinával jöttünk haza az autóban Prágából. Összekapcsolom ezt a kettőt, hogy a nevetőkenet ezek szerint ismét előjött. Szent Szellem előhozta. Zsidó 1.9-ben nézzük meg az igét, valamit ide fölírtam. Örömnek olaja, azt hiszem az van ott. Tehát az örömnek olajával kenni fel Isten a szolgálókat. Zsidó 1.9. Egyébként az öröm és a hit az karöltve jár. Az öröm kiül az ember arcára. Tehát ahol nincs öröm, ott nincs hit. Vagy legalábbis nem olyan mértékű a hit.
Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid fölé.
Tehát az öröm az egy fontos dolog a hívő életében. Nem olyan túl régen pesti tanításban hallottuk, és én is tolmácsoltam, hogy tekints Jézusra, és az öröm olaja fog rád csorogni. Elkészült a kis újságunk, látom, ma vittetek belőle. A fő téma két oldalon keresztül a szent kapcsok. Erről már beszéltünk korábban, viszont a szombat ima konferencián a tanításban elhangzott egy érdekes dolog. Tehát ide is kapcsolható az a rész. Egyébként egy felhívást is közé tettem országvilágnak, hogy akinek van bizonysága vagy kijelentése erről, azt tegye meg. Az Ági pásztor egy olyan gyönyörű imádságot mondott, le van írva neki, most elkértem, a szent kapcsokról, mert ő folyamatosan imádkozik, hogy neki legyenek szent kapcsai. Először is azt kérdezném, hogy Jézus az isteni fajta agapi szeretettel volt telve? Tudtok erre mondani egy áment? Ha most isteni fajta szeretettel volt telve, azt el tudjátok képzelni, hogy a tanítványok közül az egyik csoportot kevésbé szerette, mint a másikat? Nem bizony. De mégis az van az írásokban, hogy maga mellé vett hármat, Pétert, Jakabot és Jánost, és ez ötször szerepel az Új Szövetségben. Mi történt itt? Nem kedvencek ők, mert a világ azt mondaná, hát ezek a kedvencei a pásztornak, meg a kedvencei a Jézusnak. Jézusnak is voltak szent kapcsai, és a kapcsok nem egy forma vastagok. Nem egy forma vastagok a kötelek. Vannak vékonyabbak, ahogy olvastátok is, le is van írva, vannak vastagabbak, és még amire felfigyeltem, még amire az Úr irányította a figyelmemet, hogy a fej egyformán szerette a tanítványait, de a Szent Szellem vezetése által, nem hústestből, ő hármat kiválasztott, úgymond maga mellé állított, mert azokkal egy szorosabb közössége volt. Erzsébet úgy mondta, hogy Jézusnak is volt első köre, második köre, harmadik köre, és ez nem sértő. Ez senki ne vegye sértésnek, hogy ilyen körök vannak. Itt van az igében, látszik, hogy Péter, Jakab és János az első körben volt benne. Közel 20 éve nem ismertem fel egy szent kapcsot, és ugrott. Mostani világosság fényében, birtokában, hogy visszatekintek, látom ezt. Tehát nagyon értékes ez a két kis tanítása a szent kapocsról. Még valami nagyon érdekes megfogalmazás, nem is érdekes, inkább nagyon bensőséges, családias megfogalmazás hangzott el Prágában. Úgy is halljátok majd, amikor a anyagot hallgatjátok. Tehát az egyik pásztor bemutatta a Danát, az énekest, és először ugye olyan hivatalosan testvérnőnek nevezte, de utána egy sokkal bensőségesebb szót használt, hogy hugom. Sokkal közvetlenebb, családiasabb. Mit mosolyogtok? Azért, mert kimosogtok, azért mosolyog a pásztor. Pásztor hozott egy döntést. Egy hitlépést. Kiárasztottam abban a hitemet, hogy a friss tűz ott belém került. Majd látjátok a videón, hogy az én fejem előre csukulott, a másik kicsavarodott, érdekes dolgok történtek. De nem ez a lényeg, hogy elhagytam a gyógyászati segédeszközt. És arra a kis tünetre még, aminek helyre kell állni, arra nem tekintek. És Istennél a döntés nagyon fontos. Mert amikor az ember eldönt valamit, akkor Isten mellé tud állni. De amíg nem dönti el, addig nincs mihez hozzáállnia, hogy segítsen. Úgyhogy szombaton kanizsán is állva szolgáltam. És köszönöm szépen. Hálát adok az Úrnak, hogy vannak olyan drága testvérek, hugocskák a gyülekezetben, akik időnként rugdossák a pásztort előre, a hitlétráján fölfelé, de erre is szükség van. Ja igen, akkor a kis újságunkban Ugye első oldalon a pünkösd van, két oldalon keresztül a szent kapcsú kötelékek. A hátoldalán már is van egy bizonság, ami körülbelül két éve született, két éve kapott a testvérünk, hogy ő látta aranyfonalként a szent kapcsukat. Aztán belekerült az éves megvallás, hogy ez az év a legjobb év az életemben, úgyhogy gyakoroljátok. Ez volt a bevezető. Gyógyító kenet volt, vagy van, így deréktájon, alsó részen övszerűen, bokában, a belső oldalon, csuklónak ezen a külső oldalán, lábszárban az inkább csont jellegű dolog, és az csont, vagy fogazat, vagy valami ehhez hasonló, vagy üreg, arcüreg, és az áll alatt, az nem tudom mi. Ott munkál az úr, igen, ezeken a területeken munkál az úr. Allergiás ilyen torok, légúti panasza nincs valakinek? Mert most megjelent erre a kenet. Peddel, légy szíves. Megköszönjük az úrnak, hogy foglalkozik veled. Ahogy nézzétek majd a videókat, vagy hallgatjátok a tanításokat, ez a szent tűz ismét föl fog elérni bennetek. Mindenki jól van még? Szóval a kenet, a szolgálati kenet változhat, de ezzel együtt a pásztor is változik. Folytatjuk a kegyelem ajándéka sorozatunkat. A hatodik rész következik. Láss többet Jézusból. Az első pontunk, lásd Jézust. A törvény arról szól, hogy te saját magadra tekints. A kegyelem új szövetsége pedig arról szól, hogy lásd Jézust. A farizeusok Isten igéjét bevésték mélyen az emlékezetükbe, de ennek ellenére mégsem látták meg a testet öltött igét, aki ott állt előttük. Ne csak arra törekedj, hogy minél több bibliai ismeretet halmoz fel. Azért kellene az írásokat tanulmányozni, hogy minél többet láss Jézusból. Kettő között különbség van. Néhányan úgy gondolják, hogy ha tudnának héberül, vagy tudnának görögül, akkor sokkal jobban megértenék a Bibliát. A farizeusok tudtak héberül, de ez nem használt nekik, mert nem értették meg. Amire szükségünk van, az a Szent Szellem, hogy ő felfedje a kijelentéseket, és rejtett kincseket Jézusról, illetve az ő elvégzett munkájáról. Régen már kifejtettem azt úgy, hogy a Szent Szellem egy kódoló és dekódoló egység. Ma is vannak olyan TV csatornák, hogy csak bizonyos fizetett műsorokat lehet nézni dekódoló egységgel. A világi emberek azt mondják, hogy a Bibliát emberek írták, és ezért nekik ez nem mond semmit. Ez igaz, de nem akármilyen emberek. Mert a Szent Szellem volt az, aki tolba mondta a szent embereknek, és ők ezt leírták. A Szent Szellem egy bizonyos kóddal iratta le az üzenetet, és hogyha a Szent Szellem által olvassuk, akkor az visszakódolja nekünk. Addig, amíg nem voltunk újjászületve, ha belenéztetek a Bibliába valaha, túl sokat nem értetettek meg belőle. De miután újjászülettünk, megnyílt a Biblia ajtaja. A megértés szemei megnyíltak. Swigglesworth nevét már hallottátok. Nagyon sok gyógyulás és feltámadás történt az ő szolgálatában. Következőt mondta. Néhány ember héberül olvassa a Bibliáját, néhány görögül. Én szeretem az enyémet a Szent Szellemben olvasni. A Biblia egyébként is mondja, hogy a szellem megelevenít, a betű megöl. Láss többet Jézusból, mert tőle jön minden ellátás és minden gondoskodás. Joseph Prince prédikálás közben mindig Jézusra tekint, az ige miatt, az irányítás miatt, és ő állandóan Jézusra figyel ez miatt. Amíg Péter Jézuson tartotta a szemét, járni tudott a vízen. De amint levette el tekintetét Jézusról, és helyette a körülményekre nézett, bugy, kezdett süllyedni. Amint az emberek leveszik a tekintetüket Jézusról, kezdenek elmaradni a gyülekezetből, és saját erőből igyekeznek megoldani a problémáikat, ami persze nem fog menni. Azt gondolják tévesen, hogy hát akkor most többet kell dolgozni, többet kell túlórázni, az imák lassabban jönnek valóságba, és így tovább. Kérdés az, hogy miért nem élvezik az Úr jelenlétét a gyülekezetben? Miért nem bíznak jobban az Úr segítségében? Isten sokkal többet tud megvalósítani az életedben, a Jézusról szóló felkent tanítások által, mint te a saját erődből. Második pontunk. Az élet kenyere. Néhány ószövetségi írásban, példázatokon keresztül találjuk meg Jézust. Mert az ószövetségben el volt fedve, hogy Isten megváltási tervét az ördög ne ismerje meg, és ne tudja tönkretenni. Tehát nagyon el volt rejtve a proféciákba. El volt rejtve a sorok között. Be volt kódolva. Például a beszédek 25.2. Isten elrejtette az egész Bibliában az ő fiát, és a megváltás titkát, és a mi tisztességünk, hogy mindezeket kikutassuk. Amen. Velem tartottok a kutatásban? Például a beszédek 25.2.
Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni, a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
Amen. A jelenések könyvben mit olvasunk? A szentekről? Hogy királyok és papok vagyunk, és királykisasszonyok. 4 Mózes 21.5. Izrael népe miután Egyiptomból megszabadult Isten kegyelméből, elkezdett vándorolni a pusztában, de a türelmük elfogyott. Elkezdtek zúgolódni, elkezdtek panaszkodni egyrészt Isten ellen, másrészt pedig a felkent vezetőjük ellen. Olvassuk a 4 Mózes 21.5-öt.
És szól a nép Isten ellen és Mózes ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utáljuk.
Hát nem valami gyönyörűséges beszéd ez, és gondolkodás persze, mert a gondolkodásból fogad a beszéd. Annak ellenére, hogy Isten kihozta őket Egyiptomból, vezette őket tűzoszloppal, megvédte őket a fáraó seregétől, továbbá ketté választotta a vörös tengert, ennek ellenére nem hittek Istenben. A háló helyett zúgolódtak, és a mennyei eledelt, a mennyei mannát megvetették. Azt mondták, hogy hitvány eledel. Pedig nem kellett érte megdolgozni. Az ölükbe hullott. A hitvány eledel a King James verzióban úgy hangzik, hogy könnyű kenyér, ami a mi szóhasználatunk szerint azt jelenti, hogy silány, nem megfelelő. Tehát ők így tekintettek Isten bőséges, folyamatos ellátására. Zsoltár 78-ban a 24-es, 25-ös verset nézzük, és meglátjuk, hogy Dávid szerint a manna az angyalok kenyere, és hogyha az angyalok ezt fogyasztották, akkor az biztos, hogy jó. Zsoltár 78, 24-25.
És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget.
Amen. Amíg 40 évig ezt tették, nem dagadt meg a lábuk, nem volt köztük egyetlen gyenge ember sem, ugyanis Isten ellátta őket olyan étellel, amely távol tartotta tőlük a betegséget. Ez a manna naponta hullott. És naponta csak annyit volt szabad összegyűjteni, amennyi az aznapi szükségük, mert megromlott. A szombat miatt ott tupla adagot szedtek, és akkor nem volt semmi baj ennek a mannának, ennek a mennyei kenyérnek. Tehát nekik csak annyi volt a dolguk, hogy kimentek, és összegyűjtötték. De ők ezt nem becsülték meg. Krisztus testének nem lenne szabad ugyanezt a hibát elkövetni. János evangélium 6.35. A manna egy hasonlat volt Jézusról. Jézus az élet kenyere.
Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
Amen. Amen. És a 31-est is olvassuk el.
A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva. Mennyei kenyeret adott enniük.
Amen. Mi hívők, ne tekintsünk hitvány eledelként Jézusra, a tanítások szélére számúzva őt. Nem akarom megint a vallás témáját hozni, de sok helyen a Jézus vagy nincs, vagy nagyon a tanítások szélén van. Nem mindenhol van a kellő hangsúly Jézuson. Sok helyütt túlzottan a törvényre, vagy az alapelvekre fókuszálnak. 1 Korintus 1, 23-24.
Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, az elhívottaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek erejét és Istennek bölcsességét.
Amen. Aki nem Krisztusra és az ő elvégzett munkájára összpontosít, az nem rendelkezik sem Isten bölcsességével, sem Isten erejével. Megfordítva, ha szeretnéd birtokolni Isten bölcsességét, Isten erejét, akkor Jézusra kell fókuszálni. Jézus a valódi kenyér a mennyből, és csak ő tud megelégíteni, semmi más. Az ördög fél minden olyan gyülekezettől, ahol Krisztus keresztjét prédikálják, illetve a megváltást prédikálják. Mert tudja, hogy ha megismerik Isten áldozatát, a keresztre feszített Jézus munkáját, akkor ezzel egyidejűleg felismerik az irgalmas és a szerető Istent. Mert ugye a gyerekkorunkban nem a szerető Istenről beszéltek. Hallottam éppen a hétvégén, hogy egy kórház kápolnájában egy Mikulás ünnepséget rendeztek meg, és az egyik pásztor lánya elvitte az unokáját is, mert hát ott valamilyen kezelésben részesítették, és átrafelé menetbe kapcsolt, amikor meghallotta, hogy a plébános úr azt magyarázza a gyerekeknek, hogy a betegség jó. Tehát ott nem a Krisztusról prédikálnak, ahol ilyet beszélnek. Ugyanis a János 8.32 azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megismerése szabadokká tesz titeket. Ennyi. János 8.32.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Amen.
Amen.
Az Ószövetségben a mannát napi adagokban szedték. Ez azt jelenti a újszövetségi időben, hogy naponta vegyük magunkhoz az igét. És ne a régi kijelentéseken, azaz ne a régi mannán időzzünk, hanem vegyük a friss mannát magunkhoz. Naponta. Harmadik pontunk. Jézus mint érc kígyó. János evangélium 3.14.
És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie.
Amen. Ez egy biblikus példázat, és Jézus is használta a tanításaiban. Az Ószövetségben az érc kígyó Jézus előképe, mert az örök életnek a reménysugara. 4 Mózes 21-hez lapozzunk el, és itt két igét nézzünk meg. 4 Mózes 21, 6-tól 9-ig.
Bocsátta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megbardosák a népet, és sokan meghalának Izrael népéből. Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen is ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat, és imádkozzék Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben marad. Csinálja azért Mózes részkígyót, és feltűzi azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmarvala, és az feltekinte a részkígyóra, életben marad-a.
Amen. Mint említettem, a mennyei eledelt, a mannát hitványnak nevezték, elkezdtek zúgolódni, és az zúgolódásnak mi lett a következménye? Ítélet szállt rájuk. Az ítélet pedig tüzes kígyó, mai szóhasználat szerint mérges kígyók voltak, sok embert megmartak, és meghaltak. Ismert fel azt, hogy ezek a mérges kígyók mindig ott voltak a pusztában. Nem akkor lettek oda telepítve. De mi történt? Amikor jött az ítélet, akkor Isten védelme felemelkedett róluk. Addig nem okozott kárt bennük, amíg a védelem rajtuk volt, hanem miután a védelem felemelkedett róluk, jöttek a problémák. Tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy az Ószövetségben lett a védelem felfüggesztve, az isteni védelem. A kegyelem új szövetsége alatt Isten soha nem fogja levenni a védelmet rólunk. Persze az ige igaz, hogy ki mit vet, azt arat. Errefelé jövet hallgattam meg az ima konferenciát, hogy lépést tartsak a feladókkal, és ott volt benne, hogy a védelem. Hogy Isten védelme az mindig velünk van. Soha ne felejtsétek el. Illetve, ha rossz szavakat ejtettünk ki, akkor azokat hatástalanítsuk. Nem csak a mi életünkben, hanem a család, vagy a környezet, vagy éppen egy szent életében. Mert ha beszélgettek egymással, akkor óvatatlanul előfordul, hogy nem mindig igei dolgok hagyják el a szánkat, de nem kell kétségbe esni, hanem azokat meg lehet semmisíteni. Gyökérkezelés. Úgy is mondják, hogy el kell átkozni azokat a rossz magukat. Ez nem biztos, hogy mindenkinek minden ember fülének tetszik. Tehát egy világi ember nem tudja mi az, hogy elátkozni, lehet, hogy megijed tőle, de egyszerűen lehet azt mondani, hogy hatástalanítom ezt a kijelentésedet. Ne keljen ki, ne hozzon neked rossz gyümölcsöt. Az Ószövetség olvasásakor ezt tartsd szem előtt, és helyesen fogod értelmezni akkor az írásokat, hogy Isten az Új Szövetségben nem veszi le rólad a védelmet. És minél többet veszel a Szentvérből, minél bőségesebben veszed a Szentvért, kitartás, vagy pedig a szövetség vérének felemelése céljából, annál nagyobb a szabadulás, az áttörés, annál nagyobb az eredmény. Amikor az embereket, a kígyók mardosták és pusztították, mit tettek az emberek? Mózeshez futottak. Mózes, imádkozz! És Isten megadta a választ. Mózes, készíts egy érckígyót. A Bibliában bronz vagy réz van. Tiétekbe.
Réz.
A héberben ez a szó jelenti a bronzot is, meg a rezet is. Joseph Prince bronzot említ a tanításában, hogy bronzkígyót készített Mózes, és a póznára fölhelyezte, úgy, ahogy Isten mondta. És a bronz kígyó a póznán, az egy előkép Jézusról a kereszten függve. És mindjárt megtudjátok, hogy miért bronz volt ez. Jézus miért hasonlította magát egy kígyóhoz, amikor ő tiszta volt, hibátlan volt és szeplőtelen volt? Az oka következő. Jézusra a kereszten az az átok szállt, amit az emberiség érdemelt volna. Amit mi érdemeltünk volna. Belső szervekre van gyógyító keret. Köszönjük az Úrnak. Tehát Jézusra az az átok szállt, amit az emberiség érdemelt volna, vagy más szóhasználattal, Jézus elhordozta az emberiség bűnét, az ítélet ő rászállt az emberiség helyett, az emberek helyett. Jézus a kereszten kígyóvá lett, hogy mi szabadok lehessünk. Ha Istent beengeded az életedbe, ő szépé tesz minden eltorzított dolgot. Minden eltorzított dolgot. A kereszt áldozata által a bűnös kígyó a kegyelem szimbólumává vált. Mózes miért bronz és nem valódi kígyót tett a póznára? Hát egyrészt már Isten azt mondta, hogy érsz kígyót tegyen fel, de igazából az ok a következő, mert az, ha élő kígyót tesz fel, akkor az tönkretette volna a hasonlatot, mint Jézusi előképet. Jézus ugyanis nem bűnös testben jött a földre, hanem a bűn testének hasonlatosságában, Róma 8.3 írja, otthon megnézhetitek, tehát ő a bűn testének hasonlatosságában jött. Jézusban nem volt bűn, ezért nem lehet Jézust valódi kígyóként ábrázolni. Miért bronz kígyó a hasonlat? Azért, mert a bronz az ítéletről szól az egész Bibliában. Az Ószövetségben az égő áldozat oltára akácfából készült, és bronzzal volt beborítva. Áldozat. A kereszten is egy áldozat történt. Tehát innen jön az, hogy a bronz egy áldozat, illetve áldozati előkép. Jézus bronz kígyóként ábrázolva egyenlő azzal, hogy Isten ítélete Jézusra szállt a kereszten. Isten nem akarja, hogy a terheinkre tekintsünk. Nem akarja, hogy a problémáinkra tekintsünk. Isten azt mondja, hogy nézz Jézusra, aki a kereszten volt, és élni fogsz. Forgóban jelent meg a gyógyító kenet. Van gazdája? Dicsőség Istennek. Nem feledkezik meg az Úr rólad. A bronzkígyót póznára szegezték. Mózes magasra emelte, hogy Izrael népe láthassa. Ugyanezen a módon Isten felemelte a felszegezett fiát, hogy a világ láthassa őt. Gyönyörű párhuzamok ezek. Aki Jézus testére néz, és látja a bűneinek a büntetését, annak megvan a megváltása. Mert felismeri, hogy Jézus volt az áldozat ő helyette. A Biblia nem azt mondja, hogy Mózesre tekints, mert akkor a törvényre tekintenénk valójában. Azt mondja, hogy tekints Jézusra, aki bronzkígyóként meg lett feszítve helyettünk. Csakis a keresztre feszített Krisztus lehet a mi megváltásunk, a mi megváltunk. Sohasem a saját erőfeszítéseidben bíz, ne az alkalmatlan voltodra tekints, mert a vádló azt mondja, hogy ezt tetted, azt tetted, nem vagy igaz, de valld meg, hogy a Szentfér folyamatosan megtisztít naponta, te Isten igazsága vagy Krisztusban, ezt a Szentfér elvégezte, pont. Punktum, nincs tovább. Ördög, ha vitatkozni akarsz, akkor menj Jézushoz. Tölts időt Jézussal, ismerd meg az ő kereszten bevégzett munkáját. Kihangsúlyozom, hogy bevégzett. Tehát nincs mit hozzátenni. Nem kell olyan szertartásokat folytatni, mint a Fülöp-szigeteken, hogy keresztre feszítették magukat ugye húsvétkor. Tévében biztos láttátok. Kezd el keresni a Jézusra vonatkozó írásokat. Ahogy a Szent Szellem felfedi Jézusnak a csodálatos voltát, a szíved örvendezni fog. Örvendezni fog azon, hogy egy csodálatos megváltód van. Vedd le a tekintetedet a saját sebeidről, és helyezd át a te megmentődre, Jézusra. És maradjon is ott a fókuszod. Figyeljétek meg, amikor utcán közlekedtek, vagy boltba vagytok, hogy az emberek hogy mennek. Sokszor lehajtott fejjel. De aki Krisztusban van, az nem így fog menni. Olyan súlyok és terhek vannak a világi emeken, hogy egyszerűen nem tudják a fejüket felemelni. Meg nem is tudják, hogy hova kell nézni. Tehát, hogyha a keresztényt ér egy probléma, egy teher, akkor billentse meg a fejét fölfelé. Mert ha lefelé néz, akkor a szája is lefelé fog görbülni. De ha fölfelé néz, akkor mosoly fakad az arcán, kiül a hit az arcára, és ott lesz az öröm. Tehát az öröm és a hit az karöltve jár, ne felejtsétek el. A kettő egymást erősíti. A kettő, amikor együtt összefog, akkor ott áttöréseknek kell jönni. A Biblia azt mondja, hogy az Úr öröme az én erősségem. Egy másik helyen azt mondja, hogy a vidám szív a legjobb orvosság. Az én első pásztorom szokta mondani, hogy amikor ránézett a gyülekezetre, gondolom bejöttek jó nagy terhekkel, hogy te nem savanyú uborka lébe keresztelkedtél meg, hanem Szent Szellemben és örömben. Bal lábszár, a csont, ott a kenet még mindig. Mondtam egy példát, hogy a fel nem ismert veszély ellen nem lehet védekezni. Környékünkön nincsenek nagy folyók, de azért a televízióból tudjuk, hogy amikor árvízás időszak van, akkor bizony gátra kell menni az embereknek. Vannak gátőrök, azok folyamatosan vizsgálják a gátnak az állapotát, mert egy icipici kis vakond, hogyha átfúrja a gátot, mert neki ez a dolga, hogy furkáljon, akkor a víz elkezd jönni ezen a pici lukon, éppen csak szivárog, de egy idő után a víz ezt kitágítja. És a úgymond védett oldalon megjelenik a buzgár. Ha erre nem figyelnek oda, akkor ez a lyuk annyira kitágulhat, hogy gátszakadás is lehet belőle. Tehát nekünk ugyanígy fel kell figyelnünk, meg kell ismernünk, hogy milyen ellenünk készült gonosz tervek vannak, és ezért meg kell tenni a megfelelő lépést. Csípőben jelentkezik a gyógyítókenet, köszönjük az Úrnak. Na most fordítsuk meg ezt a dolgot, hogyha az utadba kerül egy hegy, vagy egy gát, egy korlát, de maradjunk a gátnál, most így jön össze a kép, ami akadályoz. Csinálj úgy, mint a kőbányában. Befúrnak egy lyukat, beleteszik a robbanóanyagot, meggyújtják, beindítják a robbanást, és lehullik a kő, aztán letörik, és hozzák útépítésre. Tehát, hogyha előtted van egy akadály, akkor ne állj meg. Fúrjál lyukat a bagádba, a hegybe, és robbansd fel. A dinamis, az velünk van, az első pünkösd óta, a Szent Szellem, úgyhogy ez az előrendelkezésünkre áll. Ez most a vese tájékán dolgozik a Szent Szellem. Köszönjük az Úrnak. Nagy karbantartást végez. Halleluja. A pesti tanításból most nem lesz összefoglaló, mert időben se férne bele. Az volt a címe, hogy akinek van füle. Ebből újságcikk lesz, úgyhogy fogtok találkozni ezzel a témával, nagyon szépen feldolgozva, bízom benne, hogy ez Úr megolajozza. És ennek a tanításnak a lényege az, hogy nem elég csak a fizikai fülünkkel hallgatni a tanításokat, hanem meg kell nyitni a szellemi füleinket, a szívünket, hogy beengedjük. Márpedig egy korábbi tanításból tudjuk, hogy az elme egy szűrő. Ha az elme el van dugulva, igen, az elme szűrője el van dugulva, mint a kávé főzőben a szűrő, akkor nem tud rendesen működni. Tényleg, ez az Uram. Az elmét meg kell újítani ahhoz, hogy a szűrő tiszta legyen, és a szellemi füllet megnyíljanak. Ó, nagyon jó. Ez friss volt. Köszönjük az Úrnak, hogy nagyon sok gyógyító ajándék volt a mai napon. Hálát adunk a drága mennyei atyának, hogy itt voltatok. Befogadtátok az igét, befogadtátok az üzenetet, növekedtek általa, és áldással váltok mások számára. És nem csak az igét, hanem a friss tüzet, amit hoztunk. Bízom benne, hogy ennek gyümölcse lesz az otthonotokban, a munkahelyeken. Megáldjuk az otthonotokat, a családotokat, mindazok, akik együtt laknak veletek. Megáldjuk a munkatársaitokat, a főnökeiteket, és megszelidülnek. Amen. Akkor a záró énekünk következik. Áradj a kenettel!